Mi az oka annak, hogy ma már azt mondhatjuk, hogy a fiatalok és az alacsony jövedelműeknek gyakorlatilag elérhetetlen a saját lakás?
Hát, hogy maga, hogy mitől adnak ezek a folyamatok, hát részben nyilván a kormányzati ösztönzők, amik mindig a keresletet ösztönözik, a kínálatot jóval kevésbé. Emiatt egy változatlan kínálattal, vagy egy nagyon gyengén növekvő kínálattal szemben lett egyre nagyobb a kereslet, ami nyilván átfőrajtoltású. Másrészt azért azt is látni kell, hogy azért a keresetek is nőttek, legalábbis az átlag keresetek szintjén. Tehát az 10 év alatt közel 170%-kal nőttek a keresetek, aminek persze nagy részét elvitt az infláció, de attól nominálisan azért még emelkedtek. És a harmadik fontos tényező, ez pedig az egyéb hozamoknak a változása, akár a tőzsdei hozamok, akár az állampapírhozamoknál. Ne felejtsük, hogy volt olyan év, amikor közel 20%-os hozamot lehetett elérni állampapírpiacon, nyilván az nem hat kedvezően a lakáspiacra, hiszen akkor a tőkék kivonulnak a lakáspiacról. Tehát akkor volt egy ilyen kegyelmi állapot, amikor a lakásárak kevésbé emelkedtek, majd amikor hirtelen leestek a hozamok, akkor ismét a befektetői tőke megtalálta a lakás piacot, és ismét elkezdtek nagyobb volumenben lakásokat vásárolni. Persze ez inkább az új lakásokat érinti, tehát akik főleg befektetési célból vásárolnak, tehát vagy a luxus szegmensben vásárolnak, vagy befektetési célból új építést. Csak mivel az új építések ára meg irreálisan elszaladt, tehát most már gyakorlatilag 1,5 millió forint per négyzetméter alatt nem igen lehet látni új építésű ingatlant, ezért a használt lakások is szépen hozzáigazították az áraikat, vagy az eladók hozzáigazították az árakat ehhez a képzeletbeli csúcsponthoz. Mondván, hogyha mellettem épül egy új építésű ingatlan 1,5 millióért, akkor az én ingatlanom, ami ott van egy sarokkal lejjebb, az biztos ér legalább 1,2 millió vagy 1 millió árban, és még mindig olcsóbb vagyok, mint ha újat vennének, és ez nagyon erősen fűti a használt lakáspiacot is.
Korábbi kormányzati intézkedések az ingatlanpiacon a csok, a falusi csok, a babaváró lehetne sorolni, ezek nem érték el a céljukat?
Hát ha az volt a cél, hogy emelkedjenek az ingatlanárak, akkor elérte. Hogyha az volt a cél, hogy növelje a hozzáférés, tehát magyarul azok, akik korábban nem engedhették meg az ingatlan vásárlást, azok megengedhessék maguknak, akkor ez csak részlegesen az első 1-2 évben érte el, majd az áremelkedés el is vitte ennek a hozamát. Tehát tudjuk, hogy a csokra ott készültek számítások a GKI-n belül is, hogy az gyakorlatilag 2 év alatt, tehát 2018-ra már eltűnt az előny, mert annyit emelkedett az átlagár, mint amennyi maga a csok. Tehát magyarul ott igazából, aki nem tudta fölvenni, annak már rosszabb helyzete lett, mert hogy sokkal drágábbak lettek az ingatlanok, majd a babaváró ugyanezt még egyszer eljátszotta ott, és kb. 2 éven belül tűnt meg a babaváró előnye a megemelkedett árak miatt. Tehát gyakorlatilag jól látható, hogy az a fajta gazdaságpolitika, ami kifejezetten a keresletet ösztönzi, ráadásul annak is a hitel ágát ösztönzi, annak több problémája van. Egyrészt ingatlan áremelkedésbe csapódik le, tehát magyarul, akik kiszorulnak erről a piacról, mert nem jutottak hozzá ezek a kedvezményekhez valamilyen okból, azok később már nem is férnek oda a piachoz. Másrészt pedig nyilvánvalóan, ha egyre növeli az eladósodottságot, tehát hogyha azt keressük, hogy hova tűnik a pénz a fogyasztásból, akkor azt kell látni, hogy egyre több az adósság törlesztés. Hiszen egyre drágában vett ingatlanok mögött egyre nagyobb hitelállományok vannak, és egyre nagyobb hitelállományokat meg ki is kell fizetni. Tehát a törlesztő részletek meg folyamatosan emelkednek. Tehát emiatt a fogyasztásban is lecsapódik ez, hogy az embereknek nem nagyon maradt pénzük másra.
A befektetési célú lakásvásárlások is jelentősen nőttek az ingatlan piacon az elmúlt években?
Hát ugye azt szokták mondani, hogy korábban ilyen 30-50% volt ugye a teljes piacra vetítve a budapesti piacon persze a befektetési célú vásárlás. Ugye ebben a befektetési célban ugye nyilván a külföldiek saját célra vásárlása is befektetésnek számít, hiszen ők csak ideiglenesen vannak többé-kevésbé Magyarországon, és valószínűleg amikor elmennek, akkor a lakást értékesítik, tehát ebben az értelemben az is talán befektetési célnak tekinthető, de vannak kifejezetten, akik nem is költöztetnek be senkit, mert magára az ingatlan ár emelkedésre várnak, és azért az állapotot az újszerűként tartják meg. Tehát magyarul kulcsra készen van a lakás, bezárják szépen, és amikor eladásra kerül, akkor kinyitják és megmutatják az érdeklődőknek. Tehát körülbelül ezt tekintjük befektetési célú vásárlásnak, ez a másik ilyen kategória, a harmadik meg, aki azért vette, mert hogy bérbe adta, vagy Airbnb-zett vele, vagy bármi más csinált, ezek már ezzel lefutottak, mert ilyen ingatlanárak mellett nem éri meg. Sokkal nagyobb az avulási kár, mint amennyit elér azzal, hogy van benne egy bérlő. Tehát ezek a fő szempontok, és akkor azt látszik az utóbbi időben legalábbis az ingatlanosok azt állítják, hogy például az új lakáspiacon már 80% körül van a befektetési célú lakásvásárló.
az új és használt lakások áralakulásában, tendenciában mit látunk az elmúlt 10 évben, ezek hogyan mozogtak egyáltalán együtt?
Hát hogy ne? Tehát ugye azt kell látni, hogy mivel az új lakásokból viszonylag kevés épül, viszont rendkívül drága egy új lakás, ezért az maga az új lakásnak a négyzetméter ára az automatikusan húzza a használt lakást, mert az az alternatíva. Tehát vagy új lakást vesz valaki, vagy használtat. Nyilván az új lakásnak vannak előnyei, meg hátrányai. Ugye az előnye az, hogy új, ezért azt gondolják az emberek, hogy ez 20-30 évig nem kell hozzányúlni, mert addig ez jól működik, hiszen azt ígérik a befektetők, hogy minőségi anyagok vannak benne, meg minden modern elvárásoknak megfelelnek, hát ez persze vagy igaz, vagy nem, azért jó néhány új lakás vásárló be tud számolni azért problémákról az új lakásokkal kapcsolatban, viszont a használt lakásoknál meg majdnem biztos, hogy hozzá kell nyúlni, tehát az meg ugye azt jelenti, hogy ugyan olcsóbb, vagy relatíve olcsóbb, mert hogy alacsonyabb a négyzetméter ár, de rá kell költeni. Hát jellemzően ugye szokták mondani, hogy minimum egy kifestés kell, de hát azért gyakran egyéb felvágást is meg kell valósítani, akár a csövekcseréjét, akár a fűtési rendszer korszerűsítését, akár egy szigetelést, tehát egy csomó minden plusz költség még fölmerülhet. Tehát azért ilyen szempontból, hogy nagyon közel kerültek Budapesten a használt lakások az új lakásokhoz, ez egy anomália. Tehát hogy gyakorlatilag párhuzamosan futnak, és alig van egy ilyen 5-10% különbség a használt meg az új lakás között, ami meg ideálisan közel van.
A szeptembertől induló Otthonstart programról már több elemzés is készült, hogy ez áremelkedést fog okozni. Mire lehet számítani az Otthonstart elindulása utáni hónapokban? Ez mekkora áremelkedést fog okozni nagyságrendileg?
Ez már, hogy mondjam, meg a bölcsek köve kellene, hogy nálunk legyen, hogy ezt megmondjuk, de az biztos állítható, hogy a minimum 10 és valószínűleg 25-nél alacsonyabb százalékos emelkedés várható, tehát valahol ebben a kategóriában lesz egy éven belül, és azért hozzátartozik, hogy persze nem minden ingatlan fog érinteni. Tehát ez elsősorban a megyei jogú városokban, illetve a fővárosban levő lakásokat érinti, és azon belül is a 60 millió forint környéki vagy az alatti ingatlanárakat. Nyilván a 80 vagy 100 milliós ingatlanárakat nem igen mozgatja.
Egy államilag támogatott bérlakás program mit hozna a budapesti lakáspiacon? Ugye ezt is szokták nagyon sokszor emlegetni.
Hát ugye az a kérdés, hogy tényleg igaz-e, hogy a fiatalok mindenképpen saját lakást akarnak, és itt én azt állítom, hogy ez nem igaz. Tehát egy fiatal alapvetően olcsón szeretne lakni, mert hogy még nem dőlt el, hogy egyáltalán mi lesz vele. Tehát lehet, hogy ma még abba gondolkodik, hogy itthon lesz, majd lehet, hogy holnap kap egy ajánlatot külföldre, és külföldre megy. Tehát sokkal rugalmasabbak, mint mondjuk egy 40 év fölötti korosztály. Tehát emiatt egy bérlakás szektor fejlesztés az valójában sokkal jobban megfelel az ő igényeiknek. Most arra nem beszélek, hogy ugye a fiatal élethelyzettől függően különböző négyzetméterekbe gondolkodnak. Tehát mondjuk egy legény lakásnak jó a 40 négyzetméter is, de mondjuk egy családnak, mondjuk egy gyerekkel azért már inkább egy 60-asba kéne gondolkodni, két gyerekkel meg már inkább egy 80-as négyzetméterben. Ezt egy bérlakásban sokkal könnyebb megoldani, hogyha van ilyen választék persze, mint hogyha venne egy lakást, és utána próbálna azt eladni, akkor venni egy másikat, ami megfelel méretben jobban az ő igényeinek. Ezek rendkívül nehéz összeegyeztetni ezeket. Tehát magyarul egy bérlakás szektor kiépülne, akkor sokkal rugalmasabban tudna reagálni, és csak akkor venne ingatlant, amikor már tényleg beállt. Tehát már tudja, hogy körülbelül ez a négyzetméterre lenne neki valójában igénye, tudja, hogy melyik kerületben lenne, vagy melyik a régióban lenne igénye rá, és akkor lenne értelme ezeknek a kereslet ösztönző intézkedéseknek ebbe a célzott csoportra. Ugyanakkor a másik oldal, hogy persze nem mindegy, hogy mennyi a bérleti díj. Tehát nyilván egy bérlakás szektor esetében egy szociális bérlakásokra gondolunk, ahol valamilyen módon a lakhatást támogatja az állam, tehát magyarul alacsony a lakbér. Tehát ez lehet mondjuk 50-60 ezer forint, és akkor azt mondjuk a fiatalnak, hogy 10 évig lakhat itt, és a 10 év alatt tessék spórolni annyit, hogy tovább tudjál lépni. Ez lehet egy persze egy másik bérlakás, ami ennél nagyobb, lehet egy kilépés, és akkor vesz magának egy saját ingatlan. Tehát lehetővé kéne tenni ezt a fajta felhalmozási képességet azoknak, akik tényleg tovább akarnak lépni, vagy tovább tudnak lépni. És itt azért a tudáson is hangsúly van, azért azt lehet látni a kereseti adatokból, hogy a jelenlegi árak azért a keresők felének kétharmadának garantáltan megfizethetetlenek. Tehát ha nem örököl egy lakást valahol a fölmenőktől, akkor nem igen lesz megoldva a lakhatása.